Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és most már a kedves nézőket is. Mai vendégem, beszélgető társam Nemes Csaba, a Magyar Energia Hivatal fenntartható fejlődési főosztályának vezetője. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, elnök úr.
Az elmúlt hetekben, hogyha az összes adást figyelemmel kísérték a kedves hallgatók és nézők, akkor a víz problémáját jártuk körbe. Most az energiáról fogunk beszélni, és nyilvánvaló számomra, hogy a következő hónapok, sőt a következő éveknek is ez a két kérdés lesz a legfontosabb kérdése, tehát a víz és az energia. Az energia kapcsán is az elmúlt hónapokban az energia ellátás, az ár, beszerzési ár és az energiabiztonság volt a legfontosabb kérdés. Egyetért velem, hogy ez a következő hónapok, sőt éveknek is az egyik legfontosabb kérdése lesz?
Hát a következő 25-30 évnek a legfontosabb kérdése valószínűleg.
Ez biztató, ez nagyjából akkor az én életciklusomat akkor kitölti, ha jól értem. Két friss hírt szeretnék megosztani a minket figyelőkkel. Az egyik, a Meteorológiai Világszervezet közzétett egy elemzést, amiben arról írtak, hogy a hőerőművek az egész világon, a hőerőműveknek az egyharmada, a vízerőművek több mint 10%-a vízhiányos területen van. Tehát nincs elegendő víz, mondjuk egy szénerőmű hűtéséhez, és nincs elegendő víz ahhoz, hogy a megépített, sok pénzért megépített vízerőmű megfelelő mennyiségű áramot termeljen. Ez elég rossz hír. Ugye ez mindjárt a klíma, energia, víz összefüggéseire is rámutat, csak ez az egyetlen egy adat. A másik, ami tegnapi hír, ugye sokan beszélnek a diverzifikációról, most már gázról beszélünk, diverzifikáció, új útvonalak megtalálása, és hogy milyen jók ezek az LNG terminálok, hozzák a palagázt Amerikából. Tegnapi hír, hogy Spanyolország partjainál több hajó, több mint egy fél tucat hajó horgonyoz, nem tudják kirakodni a szállítmányukat, mert egyszerűen nincs visszafejtő kapacitás, ami egyébként Spanyolországban, illetve Spanyolországon keresztül máshova is el lehetne juttatni a gázt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két hír is világosan mutatja, hogy egyrészt tehát van egy olyan dolog, ami megváltozott, részben a klíma, részben az energiaellátás, energiafelhasználás szempontjából, és bármilyen törekvésünk is van, annak az időigénye, technológiai igénye meglehetősen nagy. Nagy, hosszú bevezető volt, úgyhogy azt gondolom, hogy önnek egyébként több idő jár, hogy az állítást, ami részben kérdés, hogy erre egyébként egy kicsit részletesebben elmondja az álláspontját, tehát a tudását gyarapítsa a kedves hallgatóknak és nézőknek.
Jó, kezdjünk először akkor a vízzel és a vízenergia összefüggésével. Sok helyen, Magyarországon vannak kis víz, hát nem is erőművek, csak ilyen kis erőművecskék, ugye elég kevés, de például Ausztria a villamos energiának a 70%-át vízenergiából, a norvégok 90%-át, és egy jó néhány más európai uniós tagállam is jó nagy százalékát a villamos energiája a vízenergiából hozza. Az idei asszály egész Európára kiterjedt, tehát tudjuk, hogy Ausztriában is, Norvégiában is, ezek az országban is kevesebb volt a előállított villamos energia. A másik, amit elnök úr említett, ugye, hogy a hőerőművek és a víz kapcsolata, és ugye egy jó csomó hőerőmű az vízhűtéses, kivéve, hogyha kitűnő magyar mérnök páros, Heller forgó, ugye ő nem forgó, mint forog, hanem két kitűnő magyar mérnök volt, Heller forgó hűtőtornyokat használja, akkor ahhoz sokkal kevesebb víz kell, de hát a paksi erőmű is a Dunai vizet használja, és azért gond is volt, hogyha nem lett volna éppen egy vagy két reaktor leállítva a hűtésével, tehát ezek így függnek össze.
Igen, bocsánat, ez fontos, hogy mondtam, mert Franciaországban is, ahol ugye nagyon sok atomerőmű van, ott is a nyáron, amikor nagyon nagy meleg volt, felmelegedett a folyóknak a vize, ott is vissza kellett terhelni jó néhány atomerőműnek a teljesítményét, mert nem volt megfelelő a hűtés. Bocsánat.
Így is van, tehát egy jó csomó az, hogy olyan erőmű, ami nem erőforgót használ, ezt lehet kombinálni, lehet tavakat mellé tenni, de jó csomó ezeket használja. Ez az egyik összefüggés. A másik, ugye említette a gáz, meg az LNG tározókat. Ugye azt én is hallottam azt a hírt, hogy Spanyolországnál ott állnak sorba a hajók. kicsi a kapacitás, ezeket a kapacitásokat ki lehet építeni néhány év alatt, csak még mindig gondolkoznak, amennyire én tudom, ehhez kevésbé értem a beruházók, hogy érdemes-e, mert lehet, hogy addigra lemegy a gázára, és akkor meg minek drága LNG kapacitásokat képíteni, ami ráadásul messziről is jönnek, tehát az meg eleve még drágább, tehát ez egy nagyon fura helyzet. Ami fura helyzet volt az elmúlt 10 évben is Európában, amikor leálltak egyrészt a nukleáris erőműfejlesztések, másrészt a gázerőműfejlesztések is, mert 12 után, amikor a Európai Uniónak az energiahatékonysági meg megújulós irányelvre megszületett, elkezdte gondolkozni az ottani döntéshozók, hogy hát lehet, nem is kell már gáz, vagy nem annyira kell, és ez a bizonyos furcsa nevű taxonómia rendelet, ami eldönti azt, hogy állami támogatások milyen típusú energia beruházásokra mehetnek el, ugye még sokáig, a most elmúlt hónapokban dőlt el, hogy a gáz az talán mégis kvázi zöldnek tekinthető,
és valószínűleg... Legalábbis az átmenet időszakában igen, a gáz és az atom az kvázi zöld energia, igen, tehát igen, felhasználhatjuk, mert mindenki felébredt az Európai Unióban igen, is, és rájött arra, hogy olyan gyors átállás, mint amit sokan reméltek, inkább azt mondom, hogy álmodtak. A megújuló energiákra az nem képzelhető el, tehát nem tudjuk a következő 25-30 évben az atomot és a gázt helyettesíteni, csak fokozatosan az atomról majd külön szeretnék visszatérni.
Jó. A gáz, akkor egy kicsit a hazai ügyekről, tehát hogy akár a háztartásokról. Tehát nagyjából 3 millió háztartásnak van gázszámlája. Ugye persze ezek között vannak olyanok, akik csak ezzel fűznek. De a lakások, ha a távfűtést is belevesszük, a lakások 60%-a függ a gáztól. Nagyon egyszerűen és gyorsan ki lehet azt is számolni, hogyha minden lakást át akarnánk állítani villamos energia fűtésre. Mert szerintem ez a jövő, tehát ez egy ilyen 20-30-40 éves távlatban a villamos energia felhasználat, használat tisztaság szempontjából is, ellátás szempontjából is ez a jövő. Ha át akarnánk ezeket mind állítani, akkor is mondjuk hőszivattyúkat tennénk bele. Amiről azt is tudjuk, hogy egy egységnyi villamos energiából, már kell villamos energia a hőszivattyúhoz, 3 egységnyi hőenergia jön ki átlagosan. Vannak ennél jobbak, rosszabbak, és átlagos számot mondok. Annyit jelentene, hogy harmadannyi energiát kellene felhasználnunk, de azért a lakások 60%-át fölújítani, áttenni villamos fűtésre, az nem 3 év, ennek több oka van. És nem csak a pénz. A pénzről azt megint ki lehet számolni, hogy egy ilyen lakásnak, hogyha át akarnám tenni villanyfűtésre, ki kellene cserélni valószínűleg a belső hálózatot, talán, hogyha társasházban van valaki a társasházát is, hogy elvírja mindenki lakása ugye ezt a villamos energiát, hát az is most egy 3-4 millió forintba biztos belekerülne.
Lakásonként.
Így is van. Számoljunk akkor 2,5 millió lakással. Tehát azok 10 milliárdok.
Igen.
De én azt szoktam, ne haragudj.
De nem, csak fejezve nyugodtan.
Azt szoktam mondani, hogy nem is a pénz a fontos, mert ahova szokott kellene pénz, oda megkerül, hanem nincs ennyi. Anyag, szakember, idő rá, hogy ezt 2-3 év alatt megcsináljuk.
Na, ezt akartam mondani. Hát ezt akartam mondani, hogy nekem nagyon sok barátom és ismerősöm van, aki elindult ebbe az irányba. Volt, aki meg is csinált ezt a beruházást, mert azt mondta, hogy nekem van most 3-4 millió forintom, és hosszú távon ez meg fog térülni.
Igen.
Na, de nem tudnak annyi hőszivattyút gyártani ma, hogy egyik pillanatra a másikra ez az átállás megtörténjen. De ugyanúgy egyébként, amit mondott, hogy a magyar háztartásoknak a 60%-a az gázfüggő. Ugye ez sem egyik évről a másik évről alakult ki. Ez egy 25-30 éves fejlesztés, hálózatfejlesztés eredménye, hogy először a nagyvárosokban, Budapesten, aztán a nagyvárosokban, aztán a kisebb településeken is hozzá lehetett jutni a vezetékes gázhoz, és nyilván nagyon sokan a szén és a fatüzelést lecserélték, felváltották gázra, mert kényelmesebb volt, mert tisztább volt, mert egyszerűbb volt. Most azt mondani ezeknek az embereknek, hogy álljanak vissza a szénre és a fára, hát sok esetben nem is tudják megtenni, hiszen nincsen meg már a kémény, vagy nincs jó állapotban a kémény. Egy másik kazánt kellene vásárolni, széntárolót kellene, fatárolót kellene építeni, tehát ez nem megy varázsütésre. És ugyanígy, amit ön mondott, ha nem visszalépünk, tehát nem a szén és a fatüzelés felé lépünk vissza mondjuk vidéken, hanem előre felé gondolkodunk, tehát villamos energiát használunk, annak bizony komoly fejlesztése van, nem csak egyéni szinten, lakásszinten, hanem az egész ország tekintetében.
Így is van, annyira komoly fejlesztése, hogyha most ezt a nagyon rapó számítást elvégezzük, akkor nekem kijött, nagyjából, hogyha ezt mind megtennénk, mindenkit villamos energiára terelnénk át, akkor annyit jelentene, hogy egy olyan nagyjából 17 terawatt órányi villamos energiára van a szükség, nagyon egyszerűen lefordítom, ma Paks 1 olyan 15 terawatt órányi termel, tehát legalább még egy Paks 1-re van a szükség, ha csak ezt tenném. Ha az autókat
hogy is... Hogy kiváltsuk egyébként a gázt, igen, és helyette igen, villamos energia legyen. Van. Ez csak az energia ellátási része, hogy a beruházási része most nem beszélünk.
Így is van, ez csak az ellátási része. Ha az autókat cserélnénk le, mert ez is egy út, és valószínűleg 30 év alatt meg fog történni, az autóinknak a 80%-a az villanyautó lesz, villamos energia. Ha meghajtott autó lesz, ott ez ilyen 35 terawattóra, az 2 plusz Paks. Persze nem csak nukleáris energia van. Tehát a megújuló energiákkal is szerencsére az elmúlt években nem csak foglalkozunk, hanem egy iszonyatos fejlődés történt meg az elmúlt néhány évben. Méghozzá olyan gyors és olyan nagy, amire még a stratégia alkotók tevezőse számítottak. Tehát 18-ban készült stratégia azt mondta, hogy 2030-ban 6500 megawattnyi naperőmű lesz az országban. És 2030-ban 200 ezer házon lesz majd naperőmű. Hát bizony nem itt tartunk, hanem sokkal-sokkal előbbre. Annyira felgyorsult ez a fejlesztés, hogy mi úgy látjuk most az energiahivatalban is, hogy 24-25-re, 25 közepére ez a 6500-on már régen túl leszünk. Lehet, hogy 8000 megawattnyi is lesz.
Ezt később akartam kérdezni, de akkor most azt a kérdést,
amit...
Nem, de ez jó, mert ezt is szóba akartam hozni, amit ön mondott, és akkor egy idézet, nem titok, hallgatók, nézők is tudhatják, hogy minden ilyen beszélgetésre természetesen én is készülök, és kérek a kollégáktól háttéranyagot, öntől is kaptam háttéranyagot,
igen.
Ebből szeretnék egy idézetet, egyetlen mondatot felolvasni. Július. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia közel 3/4-ét, a teljes bruttó villamos energia közel 1/5-ét a napenergia biztosította Magyarországon júliusban. Ugye ez 5 évvel ezelőtt szinte mérhetetlen
így
volt,
van.
Mondjuk így, hogy mikroszkópikus méretű volt, tehát ehhez képest, tehát hogy a megújuló villamos energia 3/4-ét, a teljes bruttó villamos energia 1/5-ét már a napenergia biztosítsa, ez egy nagyon nagy eredmény. Igen, ám, és akkor itt jön egy kérdés, a további fejlesztések és a hálózatbővítés. Minthogyha, nekem logikusként úgy tűnik, és az előbb ön által elmondottakból is erre következtetek, hogy nagyon sok házra, nagyon sok épületre tettek naperőműveket, ilyen mini naperőműveket, plusz épültek egyébként zöldmezős beruházásként is, kisebb-nagyobb kapacitásúak, de minthogyha a hálózat fejlesztése lemaradt volna. És mintha ugyanabban a cipőben járnánk, mondjuk, mint Németország, ahol ugyanezzel a gonddal küzdködnek. Jól látom?
Így is van, hát nem csak Németország, Spanyolország, Németország, Ausztria, Belgium, ugye a Franciaországnál kicsit kevesebb ez. Mindannyian ugyanazzal küzdenek, és csak hogy néhány számot hadd mondjak. 2020-ban még csak 2000 megawatt volt, 21-ben 3000, 22 végére talán már 4000 megawatt lesz a teljes naperőmű kapacitás. Tavaly 130 ezer házon volt kis háztartási méretű naperőmű. Szerintünk idén évvégére ez már nagyobb lesz. És ez a hatalmas gyors fejlődés, ezt nem tudta követni a hálózatfejlesztés, nem tudták követni a transformátor állomásoknak a felállítása, és jogos, mert senki nem látta előre. 2018-as energiastratégia nem ezzel számolt. Nem gondolta senki, hogy ilyen mérvű felfutása lesz a napelemeknek, de nem gondolta senki máshol sem. Tehát a fejlett, tőlünk sokkal fejlettebb nyugat-európai országokban sem, Spanyolországban, sőt Hollandiában. Ott is ez a helyzet, több helyen már korlátozzák egyáltalán azt, hogy tehessen föl valaki olyan napelemet a házára, ami csatlakozik a hálózatra.
Ugye most ez történt Magyarországon is, nem olyan nagyon régen jelentette be a kancellária miniszter, hogy lehet ugyan napelemet telepíteni, de azt az energiát, amit megtermel, saját maga kell, hogy felhasználja, és nem tud csatlakozni egyelőre a hálózatra. Ez a magyarázata ennek, hogy ez a döntés megszületett.
Ez ugye? A magyarázata reméljük nem sokáig lesz így, mert nem jött ki az a jogszabály, az a komoly rendelet, hogy mi lesz ebben pontosan benne. Ki jön, akkor pontosan látjuk. Lehet, hogy olyan lesz, hogy ha a szolgáltató látja, hogy ő hova teheti rá, akkor az megtehető. Nem tudjuk, de viszont tényleg egy nagyon nagy fejlesztés kell beletenni. Azt képzeljék el, hogy ugye vannak nagy feszültségű, középfeszültségű és kis feszültségű házak, ott mi használjuk a kis feszültségűt a házatásokban, 230 volt. A 230 volt az annyit jelent, hogy plusz-minusz 10%-nál nem lehet több. Ha több, akkor tönkre mennek azok az eszközök, amiket használunk, mosógép, tévék, stb. Ha nem figyel oda a szolgáltató, és egyszerre sokkal gyorsabb a fejlesztést, mint amit ő ki tud egyenlíteni, akkor előfordulhat egy háztartásban, és én elős fordult idén nyáron is, meg tavasszal is, nagyobb lesz ez a feszültség, 260-270, így kisülnek az eszközök. Tehát ez nem tartható. A másik, hogyha elmegy mondjuk egy nagyobb felhő a naperőmű mögött, akkor nem termel. De mögötte kell állni valamilyen háttérkapacitásnak. Ezek általában mostanában ezek gázerőművek, amik nagyon gyorsan fel tudnak pörögni. Nálunk Magyarországon 15 perc határa, Oszában már 5. Nekünk az a cél, hogy azonnal be tudjon szállni, és villamos energiát tudjon szolgáltatni mindenkinek. Tehát ez is gond, és azt mondtam, hogy a hálózatok. Hálózatok bizonyos feszültséggel és bizonyos frekvencián, egész Európában azonos frekvencián zúgnak. Hogyha valahol háborgás van, és az egyik meg a másik frekvencián, mint egy pókhálón, egy hálózaton valami gond van, akkor ahogy régen szokták mondani, a relékre csapnak, akár a nagy felhasználóknál is, akár az erőművekben is, és egy úgynevezett azonnali villamos energia hiány alakulhat ki. Ilyen kialakult többször az elmúlt években, januárban, egész Nyugat-Európában, mi valahogy kimaradtunk belőle, de ha a hálózatok, a kiegyenlítő energia, a transformátorok fejlettsége nem lesz elegendő, és hogyha ilyen gyorsan épül továbbra is a megújulós, az időjárás függő megújuló hálózatunk, akkor viszont erre számíthatunk. Tehát én értem ezt a célt, abba kell nagyon gyorsan belefogni, hogy akár az állami, akár a magánkézben levő fejlesztések minél előbb elinduljanak, és itt nem csak megint a pénz a gond, hanem az ellátási láncok. Ugye az elmúlt 2-3 évben megszoktuk, hogy a pandémia miatt van gond az ellátási láncokkal, tehát megfelelő anyag megfelelő időben helyen legyen meg. Most a háború miatt is van ilyen probléma, és a másik, amin egy kicsit meglepődtem, de most már én értem, nincs elég szakember. Tehát egész egyszerűen a szolgáltatók, vagy akár a rendszer irányítóban is, a Mavirban is, csatlakozásokat, az órákat föltenni, nincs elég ember. Tehát ehhez is idő kell. Sok idő. Ha bejelentjük, hogy nekünk egy óracserénk van, bejelentjük a mi szolgáltatónkhoz, lehet, hogy azt mondja, hogy nem tud kijönni 3 hét múlva, mert nincs elég embere.
Ez egy újabb szűk keresztmetszet, amit említett. Visszakanyarodva, mindaz, amiről eddig beszéltünk, az legalább 3 következménnyel jár. Hogy a jövőre nézve a takarékoskodás fontosabb, mint korábban bármikor. A hatékonyság javítása háztartási eszközöknél, ipari felhasználásnál mindennél fontosabb, és nyilván a megújulók térnyerésére szükség van, de ezekkel a feltételekkel, hogy közben olyan technikai, technológiai fejlesztéseket is meg kell valósítani, amik a megújulók térnyerését nem újabb kihívássá, hanem egy probléma megoldásává alakítják, vagy mutatják. Most itt beszéljünk egy kicsit a lakosságról, beszéltünk már erről, hogy a háztartásoknak a 60%-a gázt használ. Az energiafelhasználás szempontjából ugye a lakosság a legnagyobb felhasználó, tehát közel 34%-át a megtermelt villamos energiának a lakosság használja föl. Ezért döntő fontosságú, hogy mindaz, amiről beszéltem, takarékoskodás, hatékonyságjavítás, az a háztartási energia felhasználásra is jellemző legyen.
Igen, hát is ugye nem elég azt mondani, hogy csavarjuk le a támosztátot, vagy kapcsolgassuk le a lámpákat, talán az idősebb hallgatók emlékeznek még rá, vagy nem is kell olyan annyira idősnek lenni ahhoz, hogy voltak ilyen kampányok, volt a forgómorgó régi kampány, a valaki W-vel, ilyen kampányokat persze lehet csinálni, és akkor néhány hétig, néhány hónapig úgy viselkedünk, de nem tartós. Tehát a tartós energia, a takarékosságon megint beruházások kellenek. Ez egyik legegyszerűbb, ugye az a szigetelés nyílás záró csere, tehát az ablakoknak, ajtóknak a megfelelő minőségére való cserére. Emlékezzük vissza 2000-es évek elején még, hogy valaki új házat épített, hát 5 cm-es szigetelőt látett, akkor már nagyon jó volt, esetleg 10. Most már sokkal nagyobb kell hozzá, hogy megfelelő minőségben megfelelő takarékoskodást el tudjunk érni. Egy úgynevezett mély felújítás, ami a falakat is, a födémet is, a tetőt is, mondjuk egy egyszerű 100 négyzetméteres családi házban megtennénk, hát az legalább 8-9 millió forint, de azt meg kell tenni ahhoz. Akkor érdemes átállítani villamos energiá is a fűtést, vagy átállítani esetleg egy jobb gázra is a fűtés, ha szigetelünk. Ez az egyik legfontosabb, mert 30-40 százalékot tudunk spórolni az energiába. Sokkal többet nem. Ez az egyik. Igen?
Igen, de azért a beruházási költségeknél érdemes figyelembe venni, hogy hol is történik meg ez a beruházás, mert egy kicsi tolnamegyei faluban a ház értékesen feltétlenül annyi, tehát nem ér annyit a ház. 8-10 millió forintot, pláne hogyha ez vályokház, hogy egy ilyen nyilászáró csereprogram, vagy bármilyen hőszigetelési program keretében elköltsenek ennyi pénzt. Egyszerűen a ház értékében az soha nem fog megjelenni. Tehát itt azért, itt is van egy szűk keresztmetszet, ezt meg lehet csinálni a városokban, meg lehet csinálni még a nagyközségekben, de hogy megyünk lefelé, és minél kisebb településről beszélünk, ráadásul ott vannak a rosszabb állapotú, rosszabb adottságú házak, ott annál szűkebb a mozgástér, ott vagy az állam finanszírozza meg, hát arra azt szokták mondani mifelénk, hogy az Isten pénze se lenne erre elég, vagy pedig valamilyen más megoldást kell majd találni.
Vannak más megoldások is, de ahogy elnökor mondtam, vannak vályokházak is, nagyjából a 4,5 millió lakásból, az megint egy kerekszám, nagyjából 1,5 millió ilyen, amihez már nem érdemes hozzányúlni. Mink a vályok, hogyha jól van megépítve, jó szigetel, csak akkor az
évenként ezek 80-100 éves vályokházak szemében, és a tulajdonos nem nagyon fordított gondot de. Mondjuk az energetikai kérdésekre az elmúlt évtizedekben, tehát biztos, hogy még egy ablakcsere sem segítenek különösebben.
Az biztos, hogy nem. Tehát 1,5 millió, az biztos nem szabad hozzányúlni. Vannak azok a kádár kockák, akik jó helyen vannak, ahhoz valószínűleg már igen, meg kell is, és kellenek állami programok, többféle típus állami program lehet, visszanemtérítető támogatás kombinálva, őrrészsel kombinálva, valamilyen kedvezményes hitellel, ilyen program az elmúlt 20 évben többször is volt, önkormányzati, állami, stb. És lehet olyan, amit úgynevezett ilyen energiaszolgáltatási megállapodások után nyomán lehet csinálni, amint annyit jelent, hogy vannak energiaszolgáltatók, odaadják a pénzt a beruházásra a lakósnak, hogy csinálja meg a szigetelését, mint egy hitelként odaadja, úgy fizeti vissza a hitelt, hogy amennyivel kevesebb az ő energia számlája, azt a részt ő azt, hogy szépen kifizeti. Ezek az úgynevezett idézőjelben eszkós megoldások, ilyenek van ma már Magyarországon, Nyugat-Európában nagy divat, ott kevesebb állami pénzt tolnak bele ebbe, hanem inkább ilyen típusú. Ezek megtérülők, részben megtérülő beruházások. Ez is egy megoldás, de én a sokszínű megoldásokat szeretem. Tehát lehet állami, különösen olyanoknak, akik szegényebbek, tehát vannak az energiaszegények. Az országban ilyen talán 4-5% lakos biztos, hogy van. Sajnos nincs megfelelő indikátor rá, de az Eurostatban és az Európai Uniós Statisztikai Hivatalban is egy olyat használnak, hogy ha valaki nem tudja kifűteni 21 fokra a nappaliját, az már energiaszegénynek számít. Ilyenek nálunk vannak. Ez az egyik, hogy pénz, tényleg még az Isten pénzesen nem lenne elég, de szerintem arra fog jutni, hanem inkább én abban látom a szűk keresztmetetet, hogy az idő. Az idő, és szerintem megint a sokszínű megoldások, villamos energia felé kell menni, megújulóknak a még több napenergia, sőt szerintem vissza fog jönni a szél is, biztos vagyok benne, hogy valamilyen arányban vissza fog jönni. Rá lehet tenni a mostani szél erőművekre, amik most 2 megawattosok, akár sokkal nagyobb lapátokat is, és nem kell újabb.
És vannak egyébként új fejlesztések is, amik egészen más logikával, így egészen van. Más technológiával akarják hasznosítani a szénenergiát, és ezek a nagy lapátok, amik azért okoznak környezeti problémát, és utána még nagyobb gondot jelent, hogy ha már le kell szerelni őket, akkor mit csináljunk velük. Igen. Most egyelőre elássák a homokba. Igen. De a szélenergia hasznosítása egy más logika alapján is azt gondolom, hogy legitim kérdés lehet. Viszont az előbb tettem egy megjegyzést, ide mindenképpen vissza akarok kanyarodni. A villamosenergia taxonómia rendelet, beszéltünk erről röviden, igen. Tehát, hogy a következő 25-30 évre a gáz és az atom nélkül összetetlen. Azért most szerintem mondjuk ezt ki, vagy hát, hogyha egyetért ezzel, akkor inkább kérdés formájába teszem fel. Az atomenergia nélkülözhető-e ahhoz, hogy a párizsi klímacélokat elérjük, illetőleg a lakosságnak, akár Magyarországon, akár Európában, másutt a világon, tehát a lakossági felhasználást, a lakossági fogyasztást, de mondhatnám ezt az ipari felhasználást is, tehát, hogy itt a megfelelő mennyiségű, kiszámítható áramot biztosítsuk. Nélkülözhető-e az atomenergia?
Szerintem biztos, hogy nem, tehát fejleszteni kell nálunk is, tehát én hívő vagyok a PAS 2-nek is, most független attól, hogy milyen szerződése van, az abszolút fontos számunkra. Én az elmúlt 30 évben fenntartható fejlődéssel foglalkoztam különböző pozíciókban, és mégis, tehát ilyen a szívem zöld szívű vagyok, de azt mondom, hogy a nukleáris energia nélkül ezt nem lehet megoldani, és nem csak a klímacélok elérése miatt, hanem az ellátásbiztonság miatt. Villamos energia hiány van már most az Európai Unióban. Olvastam olyan előrejelzést, hogy 2030-as évek elejére, ha nálunk megépül a Paks 2, és ha nem lesz a Paks 1, akkor 2040-ben megint nálunk az lesz. És egy gyorsul más országban is, mert leállították a különböző nagy beruházásokat, és azt lássuk be, hogy a időjárás függő megújulókhoz valamilyen tárolóra, tározási technológiára szükség van, az egyik az akkumulátorok, ugye most már elkezdünk gyártani, az is egy nagyon nehéz gyártási technológia, de hogyha gyártunk a nagyon jó, a másik, és az elején nem említettem, de térjünk vissza, keletezzük be a beszélgetés a vízre. Ugye a víz az a nem csak úgy vízerőmű, hogy abból villamos energiát csak azért gyártanak, mert a szükség van, hanem vannak az úgynevezett tározók is. Ezek a szivattyús tározók, ami gyakorlatilag annyit jelentenek, hogy az olcsó, úgynevezett éjszakai villamos energiával felpumpálják a vizet egy magaslatra, egy tározóba, és hogyha, és ezzel tárolják az energiát, és másnap, vagy harmadnap, amikor nincs elég energia, vagy esetleg drágában eladható, akkor szépen visszaengedik. Nálunk Magyarországon terveztek 41-42 helyre. Lehetne tenni ilyen tárolós erőművet, de azért nem lehet, mert mindegyik valamilyen módon védett, vagy Natura 2000 terület, vagy másmilyen terület, amúgy lehet, hogy egyre szükség lenne, mert ez is hozzátenne a megújulós ügyeink fejlesztéséhez.
Igen, egy zárójeles megjegyzést akkor ehhez hadd tegyek hozzá, és ebből a helyzetből, amit leírt, a szomszédok, egészen pontosan az osztrákok járnak jól, hiszen ők megveszik a paksi éjszakai áramot olcsón, ezekbe a tározós erőművekbe tárolják, és utána nappal nekünk visszaadják, jókora haszonnal, zárójel bezárva. Többször is említette, hogy nem csak a pénz a fontos, hanem az idő. Ugye Barabás Albert László mondta azt, és írja azt több helyütt is, hogy az idő a legbecsesebb, nem megújuló erőforrásunk.
Igen.
No most ugye beszéltünk hálózatfejlesztésről, időigényes. Beszéltünk az épület energetikai hatékonyság javításáról. Az is időigényes. Beszéltünk diverzifikációról, hogy több lábon álljunk, megújuló energiák, más beszerzés, gáznál, legyen azért atom is. Akár az infrastruktúrát nézem, a szállítókapacitást nézem, a termelőkapacitást nézem, ennek a megépítése is időigényes. Akkor joggal tehetjük fel a kérdést, így a beszélgetés vége felé, hogy mi a reális cél, mi az a reális időtartam, amikor ez a kívánatos változás, amit ön leírt részletesen, ez bekövetkezik, és vajon ez mennyibe fog kerülni?
Igen, hát szerintem a legrövidebb az idős skálán az a hálózatfejlesztés, tehát azért azt egy 3-4 év alatt meg lehet tenni olyan szintre, hogy utána könnyebben lehessen beégetni a időjárás függő erőműveket. Itt a legnagyobb gond szintén a szakember hiány. Nagyjából úgy látom, hogy például napenergiából 2030-ra már bőven 10.000 megawatt fölött leszünk, és talán lesz már szélenergiában 1.000 megawattnyi. Csak annyit kell tudni, és akkor megint zárójel, és az idő miatt is fontos, hogy a szélenergia nagyjából 2200 órát tud működni, annyit tud adni nekünk, a napenergia 1200 órát, egy nukleáris erőmű az olyan 7000 órát. Tehát nem mindegy, hogy a kapacitás, azt halljuk, hogy 10.000 megawatt, jaj, de jó, meg vagyunk, bőven nem ér annyit.
Tényleges, hanem az úgynevezett névleges kapacitás, annak nagyjából az 1/5 az, amit tényleges kapacitásnak, tehát általunk használható, megtermelt energiának tekinthetünk.
Így van. A leghosszabb idő az szerintem a háztartásoknak a energiahatékonyá való átalakítása, tehát a szigetelése. Az, én úgy látom, hogy egy 25-30 éves projekt. Ha még pénz lenne, akkor sem lenne rá annyi anyag és annyi ember, annyi kéz, annyi
lapát. Ott is hiányozna egy megfelelő szakember egyébként.
A szakember meg a anyag
is. Úgy, az előbb említette egyébként a mérőóra felszerelésnél.
Most is kevés az a szakember, aki föltéltene rendesen a szigetelésben. Valaki rosszul teszi föl, ne is tegye föl.
Hát, igen, a kontár munka itt sem kifizetődő.
Így is van. 2050-re különben beérhetünk oda, még ezzel is, hogy az a nagyon távoli cél, hogy nettó nulla kibocsátásunk legyen, hogyha az erdeink is már jó állapotban vannak, azok hoznak egy olyan 6-7%-ot, talán addigra elérhető, hogy megfelelően szigetelt, nukleáris vagy megújuló időjárás függő energiával tudjuk működtetni a lakásainkat.
Akkor sok időre lesz szükség, nagyon sok türelemre, nem kevés pénzre, kitartásra, és arra, hogy a megfelelő szabályozó eszközök is meglegyenek. Csendbe teszem hozzá, bár nem biztos, hogy ez a jó záró gondolat, és hogyha Európa, minden egyes, az Európai Unió, minden egyes országa ezt megvalósítja, és egyébként a teljes Európai Unió 2050-re, beleértve Magyarországot is, klímasemleges lesz, tehát a kibocsátás és a közömbösítés az szinkronban lesz, de közben az Egyesült Államok és Kína nem ezt az utat járja, hanem növeli a kibocsátást, akkor globálisan olyan nagyon sokat nem fogunk elérni.
Annyit el fogunk érni, akkor hadd tegyek még hozzá, ezeknek a beruházásoknak a jó része nem csak kibocsátás csökkentési célt, hanem adaptációt, alkalmazkodást is. Ha egy jó szigetelt házba nem kell légkondicionáló. Tehát ha melegebb lesz, legalább ennyit el tudunk érni, hogy egy olcsó minőt az alkalmazkodásod, mert már éghajlatváltozás itt van, tehát nem csak azt mondjuk, hogy 20 év múlva lesz, hanem itt van, legalább ennyit el tudunk érni. Azzal szerintem elkéstünk valamelyest, hogy csökkentsük annak a veszélyét, hogy 2 fok alatt maradjunk.
Igen, de ez már egy másik beszélgetés így lenne. Hogy akkor kinyitnánk egy újabb olyan beszélgetést, ami azt gondolom, bár lehet, hogy egy másik alkalommal, ha lesz erre önben szándék, vagy készség, és ha esetleg egy olyan aktuális hír, ami ezt indokoltá tesz, hogy erről is beszélgessünk, akkor én szívesen invitálom egy újabb beszélgetésre. Most azonban megköszönöm Nemes Csabának, főosztályvezető úrnak, hogy itt volt velünk, megosztotta velünk a gondolatait. Én azt hiszem, hogy még a következő években sokszor fognak otthon, fogunk különböző közmédiumokban és a nyilvánosság különböző terén ezekről a kérdésekről beszélni, mert ez a probléma az itt marad velünk. Köszönöm még egyszer is, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.